És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 10. fejezet 34. versétől a 43. versig a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által: ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt vele, történt kezdve Galileától egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott. Erre az Isten mindnekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Testvérei, a Jézus Krisztusban olyan jó lenne, hogyha ünnep másnapján arra lenne lehetőség, hogy amit megértettünk az első nap üzenetéből, azt megosztjuk egymással. Olyan jó lenne, hogyha a gyülekezetben valóban a megtapasztalt, élő és feltámadott Jézusról lehetne megosztani a személyes tapasztalatokat. Na de hát erre el kell jutni, személyes tapasztalatra. És ez pedig nem történik másképpen, mint hogyha az ember meghallja az igét, és az ige által megmozdul az élete. Azt lehet mondani, hogyha valóban életté válik benne a feltámadás, valóban Jézus az ő életének az urává lesz, válik. Az emberi életünk elkülönül határozottan egymástól, ami a keresztény ember életét jelenti, a Jézussal élő ember életét. Van egy úgymond húsvét előtti élet, amikor az ember még a halálban van, a halálban éli az életét, a látszat életét, és van egy húsvét utáni élet, amikor az Úr Jézust megismerve, befogadva az életébe, megváltozott élettel, élet irányjal, megújult élettel éli tovább a húsvét utáni életét. A húsvét Jézus feltámadása, a nagypéntek, ami ezt megelőzte, nem önmagában jelentős esemény, hanem akkor van ennek jelentősége, amikor megértjük, hogy mindez miértünk történt. Mindez azért történt, hogy húsvét utániak lehessünk, hogy valóban feltámadjunk személyesen is az életre, az örök életre és az üdvösségre. És ez Jézussal válik valóra a mi életünkben. A megtérés és újjászületés által lehetséges ez. Ebben az igében is benne van nyomatékosan a bűnbocsánat által, aki hisz ő benne, a bűnbocsánat által, annak van örök élete. Annak van lehetősége az életre. Igen, testvérek, ehhez viszont el kell, hogy jusson hozzánk ennek a lehetősége, hogy Jézus él és uralkodik. És ez a csodálatos ebben az egész történetben, és ebben az egész Krisztus ügyben, hogy mindig vannak tanúk. Mindig vannak, akik elmondják a Jézusról szóló tapasztalatot, hogy Jézus él, és ez nem csak úgy dogmaként és tananyagként, hiszen milyen jó lenne, hogyha az ember elolvassa a Szentírást, és akkor már mindjárt hívővé tudna válni. Hanem tapasztalatként, személyes tapasztalatként, a Szentlélek munkájának az eredményeként valaki el tudja mondani, mert a hit az hallásból van, a hallás pedig a Krisztus igéje által, és ez pedig nem az, hogy van egy Isten a mennybe, és aztán kifújt a dolog, hanem arról szól ez a Krisztusról szóló vallástétel, hogy ő meghalt a Golgotai kereszten a bűnünkért, hogy mindaz, ami az Istentől elválaszt bennünket, az többé el ne válasszon, hogy a bűn elkerüljön a mi életünkből, és megváltott emberekként elfogadva a bűnbocsánatot Isten gyermekei lehessünk. Tegnap este jöttünk haza a Hugoméktól, és Kocsordon van a megyének a szinte egyetlen unitárius temploma is. Meg volt világítva az unitárius templom, és hogy eljöttünk alatta, mellette, mondta a feleségemnek, hogy Anita, ezek az emberek ma, akik ide járnak az unitárius templomba, miről ünnepeltek, vagy miről szólt a mai igehirdetésük? Istenről beszéltek? De hogyan beszélhetnek Jézusról, mikor tagadják Jézusnak az istenségét? Tagadják ennek a szükségességét is ezzel, hogy Jézus nem Isten. Nem az emberi lett Isten. Döbbenetes dolgok ezek. Döbbenetes, hogy az ember hite mire tekint, és valahol ebben az igében is benne van az, hogy kiderül, amikor Péter elkezd beszélni Kornéliusszal, elkezdi mondani az úgymond prédikációját, bizonyságtételét, akkor azt mondja, hogy Isten előtt kedvesek vagytok, mert félitek az Istent. Kornélius katona létére félte az Istent. Kornélius katona létére kereste az Istent, és volt egyfajta Isten hite, még imádkozott is. És azt gondolom, hogy nagyon sok templomba járó ember életéhez hasonlít Cornéliusnak az élete. De bizonyítja azt, hogy Péternek el kellett oda mennie, és Péternek Jézusról kell beszélnie azt, hogy önmagában véve azt, hogy valaki keresi az Istent, önmagában véve azt, hogy valakinek van az Istenről valami elképzelése, van valamilyen Isten képe, és még önmagában véve, hogy énekel meg imádkozik valaki, attól még nincsen jó helyen az ő élete. Mert ha jó helyen lenne, akkor nem kellett volna Péternek Cornéliushoz elmennie, és beszélnie valami másról, valami egészen másról, hanem esetleg akkor csak egy olyan látogatás lett volna, hogy Péter elmegy, és azt mondja, hogy Cornélius, milyen fantasztikusan vallásos, jó emberek vagytok ti, csak így tovább, hajrá, tiétek az örök élet és az üdvösség. Azonban nem ezt teszi Péter, hanem beszél. Beszél az Úr Jézusról. Beszél nem csak arról, hogy volt egy Jézus, egy mester, aki tanított, hanem arról beszél, hogy az Úr Jézus él. És ez a fontos, ennek a tanúbizonyságát adni, hogy Jézus él. És ezt csak azt tudja, aki megtapasztalta Jézust, aki rá tudta bízni már az életét Jézusra. Mindig gondolkodom, hogy miért nincs bizonyságtétele ennek a nyíregyházi gyülekezetnek. Mert csak annak lehet bizonyságtétele, akinek van bizonysága, testvérek. Akinek nincs bizonysága, az továbbadja az ő bizonytalanságát. Ha bizonyság van bennem, akkor bizonyságot adok tovább. De ha nincs bennem az a bizonyság, hogy Jézus él, akkor csak a bizonytalanságomat és azt, amit én megéltem, valóban azt tudom továbbadni. Egyszer Napóleont kérdezték meg, amikor már számüzetésbe vonult, néhány hónappal a számüzetésbe vonulása után, hogy a hadsegédje kérdezte a legközelebb álló embere, hogy mi a véleménye az Úr Jézusról, hogy Jézus él. És erre Napóleon azt válaszolta, hogy él. Persze, hogy él. És majdnem, hogy kikelt magából a hadsegédje, és azt mondta, hogy hát hogyan mondhatja ezt felség, hogy él az Úr Jézus. És azt mondta erre Napóleon, hogy egyszerűen csak azért kell ezt mondani és megállapítani, mert egy halott hadvezérnek nincsenek katonái. És azt kell látni, hogy Jézusnak vannak katonái, Jézusnak vannak követői, és hogyha Jézus nem élne, akkor nem lennének követői. Nem lennének emberek, és ezt Napóleon már a 18. században mondja, nem lennének emberek, akik a halálba adják magukat. Nem lennének emberek, akik az életük kockáztatásával beszélnek arról, hogy Jézus él és uralkodik. Hogy szükség van az Úr Jézusra. Jézus több mint 1000 éve meghalt, és ma is vannak katonái, mondta Napóleon. Ő nem halott hadvezérű él. Ma is vannak, akik készek érte az életüket adni. Én pedig itt vagyok, mondja Napóleon, néhány hónapja nagy hadvezérként és elismert emberként, óriási tekintélyként, számüzetésben is, nekem nincsenek katonáim. Igen, az Úr Jézusnak szó szerint is itt ez a csodálatos ebben a történetben, hogy egy katona a Cornélius, aki hallja a bizonyságtételt. Igen, az Úr Jézusnak azt lehet mondani, hogy katonái vannak, mert a hívő élet bizony hasonlít a katona élethez. Parancs alapján, Isten parancsa, Jézus parancsa alapján kell, hogy végbe menjen, mert ha nem így megy engedelmességben, nekivaló engedelmességben, akkor kárhozat ennek a vége. Igen, Péter Jézus katonájaként megy egy katonához. Erről is külön lehetne beszélni, sokan mondják, hogy egyes mesterségek vagy foglalkozások felmentést adnak az embernek a hit alól. Hát látjuk azt, hogy a Bibliában is benne van, hogy egy katona, és visszagondoltunk az elmúlt rendszerre, vagy ebbe a rendszerbe is, hogy a katonák, ugye a kemény emberek, és látjuk azt, hogy férfi létére is, igen, keresi az Istent, és nem csak, hogy keresi, hanem meghallja a megtérésre hívó szót, és átadja az életét, elhiszi a Jézusról szóló bizonyságtételt, és a Szentlélek megpecsételi az ő életüket. Életét és életüket, mert az egész családjáról, sőt, hiszem és vallom, hogy még a beosztottjai közül is voltak ott jelen. Mert ez egy ilyen dolog, kihatással van az ember Isten keresése és Isten félelme a környezetére is. Miről is van szó? Mi az, amiről szó Péter bizonyságtétele? Nem tud hallgatni arról, amit az Úr Jézus érte tett. És ha arra gondolunk, hogy Péter mindent keresztül, arra gondolunk, hogy nagycsütörtök estén megtagadta az Úr Jézust, és arra gondolunk, hogy Jézus tekintetében benne volt a bűnbocsánat, arra gondolunk, hogy még ekkor sem tett róla bizonyságot, hanem a Szentlélek ajándékaként bizonyságot téve az Úr Jézusról eszközévé válhatott az első pünköstkor, óriási változást ment végbe Péterben is. Megtapasztalhatta valóban azt, hogy Jézus feltámadt, él és uralkodik, és csak így tudta bizonyságát tenni Cornélius házában annak, hogy Jézus él. Olyan ügynök, aki olyan mosóport árul, amit ő maga is kipróbál. Érdekes dolgok ezek, hogy amikor jönnek ezek a házalók, akkor érdemes visszakérdezni, hogy ezt már kipróbálta? Érdekes volt egyszer, hogy autószalomban mentem érdeklődni, a fiúknak vagy a férfiaknak egy jó tulajdonsága ez, férfias tulajdonsága, hogy érdeklik az autók. És egyszer bementem egy szalomba, Opel tetszik nekem, mindig is azt tetszett, és akkor azt kérdeztem a dílertől, az eladótól, hogy milyen autója van. Hát és mi nekem Citroenem van. Innentől kezdve nem beszéltem vele semmit, mert hát milyen portékát árul, hogyha ő nem próbálta. Ebben az esetben, amit itt hallunk, arról van szó a bizonyságtételnél, Cornélius házában, hogy Jézus él, erről beszél Péter, és számára élő valóság az Úr Jézus. És így tudja bizonyságát adni annak, hogy Jézus él. Miről is szól Péternek a bizonyságtétele? Úgy mondhatnánk, hogy prédikációja. Jézus munkájának legalapvetőbb részéről szól. Mi erről ma nem merünk beszélni, vagy nem szeretjük ezt hallani, mert miről is szól Péternek a bizonyságtétele? Ott van a sorok között, az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Arról szól Péter bizonyságtétele, hogy bizony Jézus azért jött, hogy az ördög a sátán fogságából megszabadítson. Csak arra tud hagyatkozni, amiről ismeretük van, igazából véve nem zsidóknak beszél, nem lehet az ószövetségi proféciákról beszélni, azt a szót kell, hogy megragadja, azt az ismeretet, amiről tudhatnak, arról tudhatnak, hogy a Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Hiszen a Jézus feltámadása, a Jézussal történt események nem zugban történő és zugolyban történő események voltak, hanem igenis közkézen és közszájon forogtak, és tudhatták azt, hogy Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító. És arról beszél, hogy Jézus azért jött, hogy a sátán fogságából megmentsen. Nagyon kellemetlen ez, ugye? De hát ezt csak úgy lehet kimondani a másik embernek, úgy lehet bizonyságot tenni Jézusról, hogyha valóban engem már Jézus megszabadított, mert egyébként egy borzasztó dolog. Ugye szokták sokan azt mondani, hogy megkötözött, ez is, az is, amaz is fogja az ördögnek. Ezek borzasztó szavak, mert ebben nincs benne a mentő szeretet. De vajon elmerjük-e mondani, akik Jézus szabadítását megtapasztaltuk már, a szeretteinknek, a hozzátartozóinknak, a munkatársainknak, talán az osztálytársainknak, hogy bizony a te életed mutatja, hogy te a sátán hatalmában vagy. Nem kell itt sátánistának lenni, hozzáteszem. Az egy külön könnyebbség, hogyha az embernek ilyen jelei vannak, rémes, pokoli, amit lát az ember a sátánistáknál. De azt kell látnunk, hogyha valaki tudatosan nem Jézusé, akkor bizony az ördög hatalma alatt van, és ezzel az embernek szembesülnie kell. És nyilván, hogy azt tudja ezt hitelesen elmondani, akit már az Úr Jézus megszabadított a sátán hatalmából. És ezt úgy lehet, hogy nézd, te a sátán hatalma alatt vagy, engem az Úr Jézus megszabadított, világosságra hozott, és neked is az ő szabadítására van szükséged. Nem szabad bedőlni, testvérek, annak a téves teológiai és emberi felfogásnak, hogy az ember semleges, ugye, amikor jönnek ezzel, hogy semleges világnézet, hát nincs ilyen, hogy semleges világnézet. Világnézeti semlegesség sincs, és nincs az, hogy semleges állapotú lenne a mi életünk, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok sem az ördögnek a hatalmalat, sem pedig az Úr Jézus hatalmalat. Nincs köztes középút. Hanem mivel bűn alá születtünk, ezért a sátán hatalmalat van az életünk, mindaddig, ameddig Jézus szabadítását el nem fogadtuk, ameddig Jézus át nem törhette, meg nem törhette a sátán hatalmát a mi életünkben. Nem szabad ennek bedőlni, hogy köztes vagy semleges állapot. És pontosan ezért a megtérés és újjászületés az ember életében egy nem tudatalattiban végbe menő dolog, hanem egy éber állapotban végbe menő dolog. Erre nem lehet nem emlékezni, arra az irányváltásra, amit a Jézussal való találkozása, a bűnbocsánat elfogadása jelentett az ember életében. Ez kitörölhetetlen. Ez nem öntudatlan állapotban történik az emberrel. És erről, hogyha ez megtörtént, erről az ember nem tud nem szólni. Mert ez egy olyan jelentős dolog az életünkben, ami kikívánkozik, és felébreszti a felelősséget a másik ember iránt, hogy ahogyan nekem arra volt szükségem, Jézus megszabadítson, neked is arra van szükséged, hogy Jézus oltalma, hatalma, szabadítása alá kerüljön az életed. Jézus küldetése megszabadítani a sátán fogságából, aki a bűnbocsánat által elindul Jézussal, az megszabadul, aki pedig nem, az megmarad a sátán fogságában. Ha valakit igazán szeretünk, és mi már megtapasztaltuk Jézus hatalmát, akkor nem mentegetjük az illetőt, és nem fogadjuk el a kifogásait, hanem szeretettel hívjuk Jézushoz, gyere Jézushoz. Ő ad számodra megoldást. És ez több, mint arról beszélni, hogy majd az Isten megsegít. Mert Péter sem erről beszél, hanem Jézus megváltó művéről, hatalmáról, erejéről. Ő a mindenség ura, azt mondja, az Úr Jézus, nem Istenről beszél. Persze Isten nélkül nem lehet Jézusról beszélni. Jézus képes megszabadítani a sátán hatalmából, mert legyőzte a halált, a feltámadással Isten igazolta az Úr Jézusnak az isteni erejét és hatalmát, ezzel igazolta. Milyen érdekes, hogy Péter bizonyságtétele nem Istenről szól csupán. Látnunk kell azt, és tudjuk azt, hogy ige is van erre, hogy az ördögök is hisznek Istenben. Hogy csupán az Isten hit, nem belépő a mennybe. Valahol elindul az ember Isten keresése, és ebbe az Isten keresésbe nagyon fontos látnunk azt, hogy val az embernek egyfajta elképzelése az Istenről, és ebbe az Isten keresésbe beleszólhat Isten az ő élő igéje által, Jézus által, és ez az Isten hit, ami egy teremtés hitre irányulhat, vagy egy gondviselés hitben fogalmazódik meg nagyon sok ember számára, ebből elindulhat a bizodalmas hit, és lehet belőle élet. Cornélius katona létére hitt Istenben, ahogyan mondtam, nem tartott a titokban, és nem a takarója alatt imádkozott, hanem nyilvánosan vállalta ezt. Igen, fontos üzenete van ennek, ha csupán a hitben az Isten hitet értenénk, és ez elég lenne, ezt már mondtam is, akkor az Úr Jézusnak nem kellett volna a földre jönnie, nem kellett volna Istennek emberi lennie, nem kellett volna a megváltás művét elvégeznie. Az üdvözítő hit Istenre és Jézus Krisztusra tekint. Az Úr Jézus maga mondja ezt, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki hallja az én igémet és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jézus világosan elmondja azt, hogy aki hisz az én szavamnak, tehát hallja az én igémet. És ez nem csak egyszerű fizikai hallást jelent, hanem aki engedelmeskedik az én szavamnak, és hisz abban, aki engem elküldött, mit is jelentenek ezek a szavak? Hallom az igét, megváltozik az ige által az én életem, és áldom és magasztalom Istent Jézusért, az ő szabadításáért, hogy elküldte Jézust. Meghallom Jézus hívását az új életre, elfogadom a bűnbocsánat ága ajándékát, és Jézus szabadítása által elfogadva az ő kegyelmét és irgalmát, kérem az ő szabadítását és vezetését, és áldom és magasztalom Istent Jézusért, hogy értem is adta őt. Péter mindazt, amit megértett, megért, elmondta Cornéliusnak, és milyen csodálatos és milyen döbbenetes, hogy még véget sem ér a mondani valója, úgymond, és a Szentlélek megpecsételi azt, ami elhangzott. Láthatóvá válik. Azt jelenti, hogy engednek a hangzó igének, engednek az élő és feltámadott Jézus Krisztusnak. Megértették Jézus megtérésre hívó szavát, vágyódnak a bűnbocsánatra, és már mondják is a bűneiket. Már vallják is meg, és kérik, könyörögnek a bűnbocsánatért. Ez a Szentléleknek a munkája az ember életében, hogy vágyódik az ember Jézus szabadítására. A pogány Isten keresőből az Úr Jézus hatalmának, szabadításának megtapasztalóivá válnak és lesznek. Annak, hogy Jézus él, és ő a mindenségnek az ura. Bizonyságai, tanúi lesznek az Úr Jézusnak, annak, hogy ő él. Testvérem, ebben az igében benne van az a kérdés is, hogy vajon te bizonysága vagy annak, hogy Jézus él. És hogyha igen, akkor milyen bizonysága vagy annak, hogy az Úr Jézus él. Jézus hív, hogy szabad lehess, Jézus hív az új életre, hív, hogy tanúskodj róla másoknak, mert Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen, azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. A benne nyert új életeddel ennek lehetsz eszközévé. Az új életet most is kínálja a bűnbocsánat drága ajándékával. Meg akarja tisztítani a mi életünket, mindazt, ami kovászként a tegnapi igehirdetésre utalva, mindazt, ami bűnként ott van a szívünkben, ki akarja takarítani. Megvallhatjuk, elfogadhatjuk a bűnbocsánat drága ajándékát, és megújulhat a mi életünk. Tegyük ezt. Engedjünk az Úr Jézus hívásának. Éljünk az ő szabadításából. Amen. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy hívsz most is. Hívsz, hogy megújítsd az életemet, megerősítsd a veled való kapcsolatomat. És te hívod azokat is, akik még nem a tieid, akik talán úgy gondolják, hogy egy semleges állapotban vannak, döbbens rá, Urunk, hogy nincs semlegesség. Vagy tudatosan a te hatalmadból éljük az életünket, vagy pedig a sátán hatalma markában van a mi életünk, ami egyenlő a kárhozattal, az örök halállal. Úr Jézus, köszönöm, hogy világos a te szavad, és köszönöm, hogy közben szent lelked által akarsz meggyőzni a te szabad érvényességéről a mi életünkben. Köszönöm a te hívásodat, és bátoríts az a szent lelked által, hogy merjük a te hívásodat elfogadni. Merjünk hozzád kiáltani a bűneinkből, a szorításokból, a félelmeinkből, mindabból, ami a bűnnek a következménye, mindannak, ami a bűnnek az átka a mi életünkben. Tudjuk megvallani a bűnt, és tudjuk elfogadni a bűnbocsánat drága ajándékát. És te általad tudjon megújulni a mi életünk. Lehessünk a mi mennyei atyánknak gyermekei. Lehessünk bizonyságai annak, hogy te feltámadtál, élsz és uralkodsz. Amen. Jézus, a te beszéd bánatunkban, bátorítson, hallgatunk.